Na hát kérem szépen, a csomagoló anyagok után fizetendő újiparági teher az, ami magasabban tarthatja az élelmiszerek árát, tehát hiába indult el egy csökkenés, ez számítások szerint akár 4%-kal is drágíthatja az élelmiszereket. Ennek járunk utána Vörös Attila segítségével, aki a Felelős Élelmiszergyártók Szövetségének, a FÉSZ-nek az ügyvezető igazgatója. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Miről van szó, mi ez a szabályozás, ami most az élelmiszergyártók a nyakukba kapnak?
Ez az új szabályozás, ez egy uniós irányelv átültetése, ami a csomagolásokat és csomagolási hulladékokat szabályozza, és praktikusan eddig, amit a gyártók úgynevezett környezetvédelmi termékdíj címszóval fizettek ki díjat, azt fogja felváltani július 1-től ez az úgynevezett új kiterjesztett gyártói felelősségi díj, aminek praktikusan az a lényege, hogy eddig a szennyező fizetel szerint, amit mi mondjuk élelmiszergyártók piacra helyeztünk csomagolt élelmiszereket, azoknak a csomagolásoknak a későbbi, a fogyasztás után, ahogy hulladékká válnak, azoknak a szelektív gyűjtését, előkészítését, válogatását, hasznosítását ebben a korábban, ugye ebben a termékdíjrendszerben egy díj megfizetésén keresztül járultunk hozzá, mint gyártók ahhoz, hogy ez a hasznosítási folyamat működjön, és ez az, ami július 1-től egy picit, illetve nagyon is megváltozik, ugye az egész hulladékgazdálkodás megváltozik ebben a koncesziós modellben, aminek ugye számos eleme van, akár a lakossági hulladékok, akár a csomagolások, amikről most mi beszélünk, és ez az, ahol egy június 2-án megjelent rendelet szerint jelentős díjemelkedések lesznek. És ez az, amit említett ugye a bevezetőben is, hogy az élelmiszerek drágulásához ez hozzájárulhat.
Mindenképp, tehát ezt már nem tudják a gyártók. Az ember gondolhatná, hogy 4% csak ott van annyi, hogy az valahol ott beleférjen, látva, hogy itt a kiskereskedelmi adatokat, amiket rendre közöl a KSF folyamatosan visszaeső keresletről számolnak be. Tehát nyilván logikusnak tűnne, hogy esetleg megpróbálják ezt kigazdálkodni, de ugyanakkor nem biztos, hogy ez benne van, vagy az ára is elbírja.
A kérdés nagyon komplex, abból a szempontból, hogy itt a csomagolásokat tekintve több csomagoló anyagnak különböző díjtételei emelkedtek. Aha. Tehát más mértékű díjat kell fizetnünk a műanyag csomagolások után, másat az üveg után, másat a papír után. És azt is nagyon fontos még látni, hogy a különböző termékek különböző mennyiségű csomagolással jönnek piacra. Ezek a díjak súly alapján kerülnek megfizetésre, tehát mondjuk egy befőttes üveg, az egy picit handicapes lesz egy műanyag palackkal szembe. Vagy bármi, ami nehezebb és fajlagosan több csomagolást tartalmaz, aminek ugye nyilván élelmiszerbiztonsági technológiai okai vannak, hogy miért csomagoljuk be az élelmiszert. Tehát eleve azt is figyelembe kell venni, hogy ami több csomagolást tartalmaz, vagy olyat, aminek nagyon megemelkedik most a díjtétele, ott ugye azért jelentősek a változások. A másik, ami egy nagyon fontos szempont, hogy ez nem csak azokra a termékekre vonatkozik, amit ha besétálunk a boltok polcaira, leveszünk, haza viszünk, hanem a gyártóknál, az élelmiszergyártóknál az egész termelési folyamatban a csomagoltan érkező alapanyagokra is vonatkozik. Tehát amikor mi alapanyagként vásárolunk lisztet, cukrot,
akkor olajat, ott a zsák, bármit, az ömlesztett anyagnak a zsákjára is gondolom.
Adott esetben a zsák. Igen. Illetve ugye ezek raklapon jönnek. Nyilván a raklap az egy picit speciális, mondjuk az egy ilyen több utas, vagy bármilyen rekeszek göngyölegek, amik ugye járnak több kört, de ugye vannak ilyen stretch fóliák például, hogy a raklapról ne dőljenek le a lisztezsákok. Tehát, hogy számos olyan dolog van, amire rakódik egy ilyen magasabb díj, és valahogy ezt is ki kell hozni gyártói oldalról, hogy ott is van egy jelentős költségemelkedés. Ugye azt néztük, hogy ilyen elsődleges becslések alapján van, ahol ilyen ötszörös mértékű lesz ez a költségemelkedés, és akkor ezt valahogy be kell építeni az egész költség struktúrába. Nyilván azért nehéz a helyzet. Ja, bocsánat. Csak visszalelkesedés. Szóval, hogy pont azért nehéz a helyzet, mert ugye azt meg látjuk, hogy hónapok óta egy csökkenő trend van a kiskereskedelmi eladásokban. Tehát praktikusan nem az a pillanat van, amikor lehet eleve sose jó árat emelni, de praktikusan
de most
nem az
rossz
a pillanat van, amikor, amikor a költségeink ilyen drasztikusan, egy költségelemünk ilyen drasztikusan megemelkedik, ez most elég rosszkor jön.
Elég okay, sok bírálat éri ezt az új rendszert, hogy vannak erre jó vagy jobb megoldások máshol, nem túl hatékony, elég drágának tűnik, ráadásul például nincsenek benne olyan elemek, ahol más, amik máshol felelhetők, hogy mondjuk a visszagyűjtött csomagolást azt le lehessen vonni ebből a fizetendő összegből, ez igaz? Tehát ez egyelőre egy kicsit ilyen nyers változata ennek a díjnak?
Hát ez egy ilyen hazai sajátossága, hogy kezeljük ezt a hulladékgazdálkodást. Igazából amióta mi foglalkozunk ezzel érdemben, az 2019, amikor egy 18-as uniós irányelv átültetése megkezdődött, és mi azóta fogalmaztunk meg, és nem csak élelmiszergyártók, hanem más szakágazati szövetségek is, ez ugye az egész gazdaságot, az egész magyar ipart érinti, ahol csomagolunk. Tehát nem csak élelmiszerről van itt szó, számos más termékről is van szó. De hogy volt egy párbeszéd a jogalkotóval, mi fogalmaztunk meg nagyon sok javaslatot, rendkívül jó példák vannak a környező országokban. Tehát elég csak nyugatra, északra tekinteni, mindenhol vannak ilyen működő úgynevezett LPR rendszerek, az ugye a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszernek így az angol rövidítése. Tehát mindenhol vannak régóta működő, jól működő LPR rendszerek. Ugye itt az a kulcs, hogy vannak uniós célszámok, amiket el kell érni, hogy hány százalék műanyag csomagolást hasznosít újra az egész ország. És ezt más rendszerekben úgy oldják meg, hogy a piaci szereplők megkapják ezt a felelősséget is, és azt a lehetőséget is, hogy önmaguk megszervezzenek ilyen koordináló, irányító mechanizmusokat, és akkor nyilván ez azt feltételezi, hogy ez egy piaci alapon működő rendszer lesz. Tehát amennyit mi gyártók feltétlenül bele kell, hogy rakjunk ahhoz, hogy elérjük a célszámokat, annyiból elvileg költséghatékonyan meg tudja oldani ezt egy egész ilyen rendszer. Ezzel szemben ez a sajátos hazai megközelítés, ez ugye egy ilyen koncessziós modellben az egészet becsatornázza egy plusz szereplő alá, ami ugye nyilván, ha csak így szárazon közgazdaságilag nézzük, akkor eleve minél több szereplő a láncban, annál nagyobb lesz valahol az egész rendszernek a költsége. És akkor erre alakulnak még olyan sajátosságok, hogy más rendszerekben, illetve az uniós irányelvek is ezt mondják, hogy a haszonanyagot azt figyelembe kell venni a díjak megállapításánál. Tehát amikor egy csomagolás elhasználódik, az szelektíven újra gyűjtődik, hasznosul, és lesz belőle, mondjuk, maradjunk a műanyagnál, lesz belőle a végén egy olyan reciklált, ilyen granulátum, amiből újból műanyag termék készülhet. Nem feltétlenül csomagolás, lehet, hogy kertfad lesz bármi egyéb, de hogy annak értéke van. És ezt az értéket visszakompenzálják abba, amit a gyártók fizetnek díjat. Kvázi csökkenthetjük vele. Ez az, ami a magyar rendszerben jelenleg nem valósul meg. Egy másik érdekesség, hogy, és ez lehet, hogy a később évben meg lesz, de most azt látjuk, hogy az úgynevezett ökomoduláció sincs beleépítve rendesen a történetbe.
Lehet, ez micsoda pontosan?
Majd bízunk benne, hogy ez majd megjön. Ez azt jelenti, hogyha egy gyártó olyan csomagolást használ, ami vagy már újra van hasznosítva, vagy olyat csinál, amit könnyebb újra hasznosítani.
Aha.
Tehát sok esetben például ezek a csomagolások, maradva a műanyagoknál, ezek többféle polimernek a keverékei. Milyen rétegelten vannak Igen. benne különböző típusú műanyagok, és akkor mindegyiknek egy más funkciója van. Az egyik mondjuk szilárdságot ad, a másik a párát kezeli, a harmadik az egészet egy olyan felülettel látja, amire lehet nyomtatni az információkat. És ugye ezeket újrahasznosítani azért nehezebb, mert itt szét kell választani ezeket az eltérő műanyagfajtákat. Hogyha egy olyan fejlesztést csinál valaki, amiben úgymond ilyen monoműanyaggá alakítja az ilyen csomagolásait, tehát egyfajtává, mondjuk csak polietilénnél, akkor ezt más rendszerekben egy ilyen pozitív díjazással jutalmazza a díjban is az, aki üzemelteti ezt a rendszert. Tehát ha én jobban újrahasznosíthatót csinálok, akkor kevesebb lesz a díjam, hisz nyilván ezzel kevesebb a költsége a rendszernek.
Igen. Ezt egyébként azt tűnt föl, hogy ezt bizonyos termékeken a bizonyos gyártók már fel is tüntetik. Tehát nem csak azt, ugye, hogy az például egy újrahasznosított Igen. anyagból készül, hanem hogy az ő anyagának egy jelentős része, nem tudom mekkora, újrahasznosítható műanyagból vagy dologból készült. Hát ez nagy baj, Igen. azért ez nagy hiányossága akkor ennek a rendszernek.
Hát ez, és ráadásul meg is fogalmazott valamit, ami sok mindenkinek a fejében van, ugye, hogy egyrészt nekünk, mint tudatos fogyasztóknak nagyon kell figyelni azt, hogy ez a csomagolóanyag melyik, milyen, stb. Nyilván a pénztárcákkal is szavazunk egyébként, hogy mit vásárolunk, ez egy jelzés a másik oldal felé, de közben azt mondja a hallgató, hogy hát drágább lesz az egy dolog, de az emberek annyira ostobák, hogy ezekkel a 10 g-os energiaitalos dobozokkal van tele erdőmező.
De ezzel nem fékezed meg őket.
Hát nyilván ezzel nem fékezed meg őket, csak hogy hozzátettem, hogy azért igen, problematikus az egész rendszer.
Bocsánat, szabad egy gondolatot, egy ilyen, persze, és sose szoktunk ideig eljutni az utóbbi hetek kommunikációs rend, de ez egy nagyon érdekes része a dolognak, és nagyon fontos része lenne a dolognak, hogy egy jól működő ilyen LPR rendszerben mi gyártók azt is megfinanszírozzuk, hogy egy szemléletformálási kampány, vagy hát egy folyamatos szemléletformálás létrejöjjön. Tehát az, hogy ne csak azért ne dobjam el a szemetet, mert az amúgy jogszabályellenes és büntetés jár érte, hanem azért se, mert hogy ennek nem ez a normál módja, és hogy vigyem el a szelektív kukáig. Ugyanígy egy jól működő EPR rendszerben, és reméljük ezt a kontesztor fogja is majd végezni, rendkívül könnyű szabályosan megszabadulni a hulladékunktól. Tehát vagy a házhoz jövő, vagy akár a szelektív szigetek, vagy bármi olyan megoldás, ami azt segíti elő, hogy mint fogyasztó, nekem ne kelljen kilométereken át cipelnem az elfogyasztott élelmiszer utáni csomagolásomat, hanem azt könnyen, gyorsan, valóban szakszerűen tudjam elhelyezni, és erről tudjak is, hogy ezt így kell csinálni. Tehát, hogy ilyen elemei is lennének ennek az úgynevezett LPR-nek, amit most még szintén nem látunk, hogy fog működni.
És egyébként azt honnan tudni, hogyha valami újra hasznosított, hogyha nincs a csomagolóanyagon rajta? Kérdezi a kedves hallgató.
Igen, ez egy Jolly Joker kérdés. Az élelmiszerek esetében viszonylag kevés az, ami teljesen újra hasznosítottból lehet, ugyanis az élelmiszer csomagolás egy picit különleges. Ugye ez, és bocsánat, semmilyen más terméket nem akarok behúzni, de ez mégse egy iPhone, vagy egy golyóstól, vagy bármi egyéb használati tárgy, hanem ezt ugye elfogyasztjuk. Ez egy olyan termék, ami bekerül a szervezetünkbe, és hagyományosan, de az uniós csatlakozás óta főleg, rendkívül szigorúan szabályzott az, hogy mibe lehet csomagolni élelmiszert, és mik azok az anyagok, amik érintkezhetnek élelmiszerrel. És a jelenlegi technológiai szinteken nagyon-nagyon kevés az olyan anyag, amit úgy tudnak újra hasznosítani, hogy abból újra ilyen élelmiszer minőségű anyag lehet. Az üveg az mondjuk tipikusan egy ilyen történet, az a legjobb, azért szeretem ezt, mert az a legjobb példa erre, hogy konkrétan még az üveggyár szereti is, hogyha a használt befőttes sörös üveg, stb. Megy vissza hozzá összetörve, mert abból energia szempontból hatékonyabb újra üveget gyártani. Tehát az üveg mondjuk mindig tud ilyen lenni. A műanyagok vagy a többi adott esetben társított csomagolás esetében ez egy nagyon-nagyon komplex történet, hogy mi hogy kerülhet vissza élelmiszer csomagolóanyagba újra hasznosítva. Jelenleg nagyon-nagyon kevés ennek az aránya. De ezen nyilván ezen dolgozunk, és pont azok az ösztönzők nincsenek most meg, nem látjuk most az új rendszerben, amik ezeket elősegítenék.
Hát ez szomorú, igen. A koncesszornak egyébként lesz feladata az, hogy a visszagyűjtést segítse, támogassa, létrehozza? Most itt az üvegekről jutott eszembe.
Igen.
Igen?
Igen, abszolút, neki ez feladata. Annyi az érdekesség a kis magyar sajátosság, hogy amíg más országokban a gyártók és kibocsátók, ugye mint a rendszert finanszírozók, akik ugye befizetik az egész működést, ők jobban be vannak vonva. Itthon ez nem úgy alakult, ugye ez ugye jogalkotási sajátosság. Tehát készül egyébként egy úgynevezett visszaváltási rendszer is, ami januártól lépne életbe, ami az italos palackokat, sörös dobozokat és egyéb csomagolásokat fedné le. Tehát az is folyamatban van, illetve alapvetően igen, a koncesszor az gondoskodik arról, hogy a szelektív gyűjtés az magas szinten működjön.
Na jó, hát meglátjuk akkor, hogy fog ez a valóságban, vagy a gyakorlatban működni. Ugye ez júliustól indul ez a történet.
Ez hivatalosan júli 1-től, tehát szombattól júli indul.
Júli 1-től.
Igen, és az a másik érdekessége, hogy itt a nagy változások most jelenleg a színfalak mögötti részre vonatkoznak. Tehát, hogy ha szombaton megyünk be a boltba, ugyanazt fogjuk látni, mint péntek este. Itt az egésznek a háttérmechanizmusai rendeződnek át ebből a szempontból, amiről mi beszélgettünk így a csomagolási díjakkal kapcsolatban.
Rendben. Nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk erről.
Hát egy kicsit
tudunk.
Tisztáztuk a helyzetet. Igen, köszönjük Attila. Jó munkát.
Szép napot.
Én köszönöm a lehetőséget. Önöknek is további szép napot.
Vörös Attilával, a Felelős Élelmiszergyártók Szövetségének, a FÉSZ-nek az ügyvezető igazgatójával beszélgettünk.